Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Szeretettel köszöntök mindenkit! A Sportek Hungary program harmadik és egyben talán legizgalmasabb epizódjához érkezünk, ugyanis ma valóban magyar sporttechnológiai innovációk és startupok lesznek a fókuszban. Jönnek a sztorik első kézből, például egy már világsikert befutó vállalkozásról, és egy másikról, amely úgy tűnik a szakemberek véleménye alapján, hogy a berobbanás kapujában áll. Abban azonban hűek maradunk a korábbi epizódok hagyományaihoz, hogy egy nagy bajnok ma is velünk lesz. Lássuk a mai vendégeket! Itt lesz velünk Kovács Ágnes, olimpiai világ és Európa bajnok mellúszó legenda, akit 2014-ben az International Swimming Hall of Fame tagjai közé, 2015-ben pedig egykori egyeteme, az Arizona State University halhatatlanjai közé választottak, és aki nem csupán egyetemi előadó és jelenleg PhD hallgató, de a UC Berkeley szerzett képesítésével ma már okleveles executive coach is. Csatlakozik hozzám ifjabb Vizer Máriusz, aki a világra szóló sikert befutó magyar sporttechnológiai innováció a TechBall Nemzetközi Szövetségének vezetésében dolgozik, vagyis a FITEC főtitkára. És a mai epizód különlegessége, hogy itt lesz velünk egy a szakemberek által is nagy jövő előtt álló magyar sporttechnológiai innováció, a közelmúltban a Get in the Ring nemzetközi startup verseny regionális győzteseként is nevet szerző, és a Sportek Hungary program egyik mentorált vállalkozásaként is bemutatkozó CU, szurkolói applikáció megalkotója, Becsernyés Tamás. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és egyben a HEPA, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség nevében is. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztus Podcast egy újabb epizódjában. Köszönöm a vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívást. Egy nagyon különleges epizódra kerül most sor. És Ági, kezdjük is talán veled rögtön az elején, mert azt már itt az elmúlt epizódokban kibeszéltük, hogy tulajdonképpen a sportvilágban, nyilván különösképpen a technikai sportokban innováció nélkül nincs siker, nincs fejlődés. De egy olyan klasszikus, hagyományos értelemben vett sportágban, mint az úszás, abban van jelentősége a technológiának, a sport innovációknak egyáltalán?
Az úszásban ugye az a lényeg, hogy minél gyorsabb legyél. De ehhez is elengedhetetlen egyébként a fejlődés, az innováció és a technológia tényleg elég széles aspektusban érinti az úszást is ez a fogalom. Beszélhetnék csak arról, hogy eleve maga az edzés. Tehát, hogy hogyan edzünk, mivel edzünk, milyen technikai fejlődések vannak, azt hogyan tudjuk alkalmazni. Aztán ugye már mindig mondják az edzők, és ez tényleg így van, hogy egy dolgot nem lehet megkerülni, az a munka. Tehát edzeni azt kell. Viszont az, hogy ehhez milyen segítséget, milyen technikai támogatást lehet bevonni, az igenis számít. És ami egyébként nagyon érdekes, ugye most 2020 van, Sydney-ben 2000-et írtunk, azóta eltelt 20 év, és rengeteg minden változott. Tehát én is egy csomó minden nem is tudom, hogy éppen mi az, amit használnak az úszók.
Igen, azért érdekes ez, mert gyorsan még egy fejezetre azért ugorjunk vissza, amit tulajdonképpen visszautasított a szakma, ugye? Volt egy nagy technológiai ugrás, amikor a cápa dresszekbe jöttek. És akkor azt lehetett érzékelni, hogy az úszásban innentől már nem csak a víz és a versenyzőnek a technikája és gyorsága számít, hanem számít az, hogy mit visel. Na, ez ugye kikerült. Most gyakorlatilag ismét megint elsősorban azt gondolom, hogy a teljesítmény van a fókuszban.
Ezt teljesen jól látott, 2000-ben még nem igazán úszott senki ilyenbe. Hozzáteszem, volt egy-egy kivétel, erre nem figyelt föl senki. Tehát van, aki már kicsit a kora előtt járt, itt van például Ian Thorpe, aki önmagában bármilyen úszódrezben szerintem a világ legjobb úszóját volna akkor, de például ő ebben úttörő volt, hogy neki teljesen a csuklójáig ért az úszódrez. Aztán, amikor Sydney-ben az olimpia volt, akkor jöttek be úgymond az ilyen prototípusok. Tehát akkor volt, aki már térdigérő dresszben úszott, volt, akinek bokáig ért. De akkor ezek még olyanok voltak, ezek a dresszek, hogy megkaptuk a próbadresszeket, és így leszakadtak. Tehát, hogy ezek még annyira ilyen, tényleg ilyen mintadarabok voltak, hogy még maguk a nagy márkák is próbálkoztak. De hát pontosan ez a lényege az úttörésnek, és nem kell elkeseredni, ha az elején valami nem sikerül. És így volt ez a nagy úszó dressz gyártóknál is, ami aztán szépen lassan néhány év múlva nagyon-nagyon kitört. És olyan szinten, hogy én akkor egyébként aktív úszó voltam még, ugyan a pályafutásom vége felé, de nem is nagyon tudtam követni, hogy mi folyik, mert nem voltunk ezt hozzászokva, ahhoz voltunk hozzászokva, hogy kőkeményen kell edzeni, rengeteget kell úszni, és akkor már jön az eredmény. És nagyon feltűnő lett, hogy egy-egy nemzet kitört. És akkor elkezdtük nézni, hogy ki milyen márkába versenyez. És volt néhány olyan év, amikor igenis volt különbség, mert volt, amelyik sportcég előrébb volt, vagy sportdress márka. És akkor néhány év múlva a Nemzetközi Úszó Szövetség azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor ott húztak egy vonalat. És a mai napig is egyébként ez szerintem így történik, hogy vannak bizonyos paraméterek, amit be kell tartani, és csak a Nemzetközi Úszó Szövetség által bevizsgált úszódresszben lehet versenyezni, ezzel is próbálva azt, hogy egyenlő feltételekkel versenyezzenek az úszók, és hogy ne egyforma egy irányában menjünk el, hanem maradjon az úszás az úszás. De ettől függetlenül akkor is 2020-at írunk, sőt, már majdnem 2021-et, és igenis szerintem nyitottnak kell lenni, ébernek kell lenni, és bármilyen olyan dolog van, ami hasznos lehet, azzal érdemes foglalkozni. És aki ezt megteszi, az lépéselőnyben lehet.
Így igaz. Máriusz, hát azt gondolom, hogy a ti sikertörténetetekben már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy valaki úgy tekinteni a techballra, mint egy begörbített pingpongasztal. Ezen a fejezeten azért már túl vagyunk, valljuk meg. Pláne, ahol ugye jár ez a fantasztikus magyar sporttechnológiai innováció. De mikor indult tulajdonképpen ez a sikertörténet? Mert a külső szemlélőnek az a benyomása, hogy ez valami egészen elképesztő rapid tempóban ment végbe.
Hát írunk 2014-et, amikor Borsányi Gábor, Viktor Huszár és Gatyány György alapítók elkezdtek egy pingpongasztalon játszani, és arra gondolva, hogy mit tudunk csinálni, mert mi focisták vagyunk, ugye voltunk, és az élet változik, a világ változik, ugye mindenkinek lesz családja, elfoglalt, és ugye hogyan tudjuk átadni azt, ami a fociba élmény, de egy gyorsabb és rövidebb játékon belül, és akkor kitalálták azt, hogy ugye játszunk egy pingpongasztalon, és akkor ugye a reakcióképesség meg a mozdulatok megvannak, ami egy fociban, de ugye mégsem volt az igazi, mert a pingpongasztal nem hajlított, nem esik feléd a labda, úgyhogy először gondoltak azt, hogy akkor meggörbítjük az asztalt. És garázsban játszották, garázsban üzték.
Úgy látszik, hogy minden nagy vállalkozás egy garázsból
indul. És elkezdtek jönni a focista barátok, ugye, és akkor mondták, hogy milyen jó ez az ötlet, miért nem csináltok ebből valami profit. És akkor kezdődött a fejlődés az egésznek. 2017-ben alapítottuk a Nemzetközi Szövetséget, és most...
A fiteket?
A fiteket, igen, és tulajdonképpen 3 év alatt.
6 év alatt gyakorlatilag eljutni egy garázs sztoriból odáig, hogy ma ugye a GAIFS elismert tagja, ugye ez a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségéről beszélünk, ami innentől kezdve azt gondolom, hogy a legfontosabb állomás az olimpiai sportá válás felé vezető úton. Ez egészen elképesztően rapid történetnek tűnik, tényleg úgy gondolom, úgyhogy gratulálunk is, és hát ez reméljük, hogy kellő inspiráció egy olyan vállalkozás esetében, mint amilyen a See You. Tamás, hallottalak a Get in the Ring, mondjuk egy regionális versenyében nagyon-nagyon gyorsan bemutatni ennek a kis különleges vállalkozásnak, ennek a startupnak a történetét angolul, úgyhogy most kérlek szépen magyarul tedd ezt meg, de legyen ez hasonlóan zanzásított, hogy miről is van szó valójában.
Igen. Sokan ránk néznek, és nem tudják, hogy mi ez, vagy pedig kitalálják maguknak, hogy mi mit csinálunk. Uh-huh. De mielőtt ebbe belemegyek, tényleg hihetetlen sztori a fitek, illetve a techballnak a növekedése, és egy olyan cég, egy olyan innovációs startupként elinduló, most már úgy mondom scale-up, amely mindenképpen inspiráló számunkra. Kicsit visszakanyarodva a CU-ra, lehetőséget adunk a szurkolóknak a világon bárhol, hogy csináljanak szurkolói képet, adjanak hozzá üzenetet, és ezt posztolják egy moderált csatornán keresztül a sporthelyszíneken lévő digitális platformokra, mint például a pálya melletti lett falak, az óriás kijelzők, de akár még a social media felületekre is, amelyeket ők maguk üzemelnek. így egy bevonást adni a szurkolóknak akár több ezer kilométer távolságból is, valós időben, gyakorlatilag ez a moderálás, brandingelés és helyszíni megjelenítésre alkalmassá tétel ennek a szurkolói tartalomnak, 6 és 15 másodperc között van a szoftverünk számára.
Wow. Na most ez azt jelenti, hogy azért a fogadó oldalon, most gondolok itt a klubokra, itt azért kell egy óriási nyitottság is erre, mert végül is titeket be kell engedni abban a sok esetben, mondjuk általában reklámokkal futó zónába, ugye, mégis egy reklámfelületen, vagy legalábbis ugye bármilyen más média felületen ott vagytok. Mennyire voltak erre nyitottak, hiszen itt, amiről te beszélsz, az valójában, én azt gondolom, hogy egy nagyon erős közösségteremtő, erővel bíró lehetőség. Tehát nyilván eddig is voltak kluboknak fennyeik, követőik és a többi, de most, mintha kézzelfogható lenne az, hogy kinyújtjuk a kezünket a szurkolóink iránt.
Igen, a globalizációnak köszönhetően ugye a sport brandek, a sport klubok is a globális piacra céloznak, és sokszor a szurkolói tábor 99%-a távoli szurkolókból áll, Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában, akiknek szintén szeretnének egy meccsnapi élményt nyújtani és bevonni őket, egy élményt adni, hogy miért jó mondjuk Manchester United szurkolónak lenni, vagy Bayern München szurkolónak, és ez igenis nagy fontossággal bír. 94%-a az európai top klubok vezetőinek nagyon fontosnak tartja a digitalizációt, 75%-ának már van stratégiája is, amelyet a következő években fog megvalósítani.
Azért nagyon sokszor azt tapasztalja az ember, hogy ha innovációkról vagy mondjuk kísérlet fázisában lévő mondjuk újításokról van szó, akkor általában egyetemi környezetben tesztelnek ilyen jellegű lehetőségeket. Te egy abszolút egyetemi közegben mozgó ember vagy, mind a mai napig is, ugye diplomáid számát tekintve, nyilván nem beszélve, hogy most is tanítasz, és mindjárt kész vagy a PhD dolgozatodnál. Szóval mi a tapasztalatod, hogy az egyetemi környezet az mennyire lehet mondjuk egy relatíve biztonságos tesztkörnyezet mondjuk egy innováció számára, ahol még nincs meg mondjuk a nagy piaci bukás lehetősége, viszont ugye egy fiatal, nyitott társadalom várja ott tulajdonképpen a különféle fajta innovációkat, akiknek a véleménye, a visszacsatolása általában azért nagyon helytálló.
Szerintem ez mindenképp egy jó dolog, hogy egyetemen tesztelni ezeket az eszközöket, akár mind a tanárok, vagy a diákok maguk, hiszen ők azok, akik tanulnak, ők azok, akik utána ugye kikerülnek a munkaerőpiacra, és bennük van az a tudásvágy, amiért ott ülnek az iskolapadban, és tényleg a jövőben pedig ők tudják ezt használni. Ugyanakkor ezek az innovatív, úgymond találmányok tényleg a jövő generációjának szólnak, persze a mostaniaknak is, de mégiscsak a fiatalok azok, akik majd igazán a jövőt tudják építeni, és ők azok, akik ebbe szocializálódtak, ebbe az online térbe. Mert ugye mi úgymond bevándorlók vagyunk, akik még annak idején, igen, még mobiltelefonunk sem volt, és még én is az a korosztály vagyok, aki jó, mondjuk azt nem tudom, milyen volt, hogy vonalas telefon sem volt, mert az már egész kicsi korom óta volt, de a mobiltelefon is egy teljesen újdonság, persze, volt számunkra, és az okostelefon.
Én még emlékszem erre.
Igen, a 90-es években, amikor az internet térnyerést kapott, és utána a 2000-es években kilőtt, beszélhetnénk itt a social media, stb. Tehát akikről mi beszélünk, ugye most a 2020-ban, a Facebook 2004-ben ment a piacra, ami a mai napig szinte, vagy talán azt gondolom, hogy piacvezető közösségi portál. Tehát 16 évesek most azok a gyerekek, akik a Facebookkal egy időben születtek.
Igen.
És nyilván ugye ezek az egyetemisták, akik most kerülnek az egyetemi padokba, ők néhány évesek voltak, amikor ebbe az egészbe már beleszülettek, úgymond. Tehát nekik teljesen más a hozzáállásuk, mint nekünk. Én a saját fiamon látom. Nyilván ugye nála is az egyensúlyt próbáljuk megtartani, nálunk nincs a tiltás, tehát ő jobban használja ezeket a tableteket, mint én, de természetesen kimegyünk és sportolunk is, tehát nem egyik a másik rovására, csak mind a kettő ott van a jelenben. De én azt látom, hogy ez már kikerülhetetlen, meg ugye az, hogy a digitális oktatásra egyik pillanatról a másikra áttértünk márciusba. Tehát, hogy ezzel már nem tudunk harcolni, mert ez ott van, és maga ez a járványhelyzet pedig megerősítette azt, hogy igen, ebben a az elektronikus média világában, a digitális média világában kell tudni élni. És akkor ugye itt jönnek azok a találmányok, mind ami teljesen kötődik a digitális médiához, mind pedig ami nagyon jól működik home office-ba, de mindenképpen olyan, ami kis térben is lehet űzni. Ők lehetnek ennek a helyzetnek a nyertesei, sajnos ugye nagyon sok vesztes is van, de mindenképpen a lényeg az szerintem, hogy egy óriási változáson megyünk át, és ugye ahogy mondjuk a generációk is, ahogy van a XYZ és a többi generációk, máshogy is kell nézni.
Most már alfáról beszélnek.
Hát már nagyon, már minden van.
Nem lehet követni.
Máshogy kell kezelni őket, másban szocializálódnak, és máshogy is kell megszólítani őket. Hát itt ugye most beszélünk erről, hogy a nagy stadionba kivetítünk valamit, és beszélünk arról, amikor én 96-ban kimentem az olimpiára, és olyan szép kézzel írott szurkolói képeslapokat kaptam, aminek akkor nagyon megvolt a varázsa, de ez most már átvándorolt a digitális térbe, és szerintem a mi gyermekeink korosztálynak eszébe nem fog jutni képeslapokat írni, vagy esetleg igen, hogy milyen poén, hogy ez a retro feeling megvan.
Igen, maximum a retro miatt.
De önmagában teljesen máshol tartunk. És ezért nagyon-nagyon jó az egyetem, mert ők azok, akik ezt egy kicsit jobban vissza tudják csatolni, hogy mennyire jó az, amit csinál az ember, mi az, amiben igen. esetleg változtatni kéne.
És talán még nagyobb rizikó nélkül lehet kísérletezni, meg módosítani
a dolgokat. És nem mellékesen a visszajelzést begyűjteni, persze, hogy hogyan lehetnék persze. én jobb.
Így van. Máriusz, egy picit akkor segíts minket át ezeken a fázisokon, hogy értsük, ugye megszületett a találmány, készen volt nyilvánvalóan nagyon sokféle fajta újításon keresztül menjen egy meggörbített pingpongasztal, azért hogy te így tudom, hogy nagyon-nagyon sokáig ment a kísérletezés a felülettel, hogy milyen legyen valóban a felület, ugye maga az egész asztalnak a kialakítása. És aztán ugye lehetett látni, hogy jöttek a jobbnál jobb ötletek, amíg egyszer csak fel nem bukantak olyan arcok, ugye a márka körül, mint Puyol vagy Ronaldinho, hogy csak a két legnagyobbat említsem ugye a klasszikus labdarúgás világából, és elindultatok külföldre. De honnan lehetett tudni, hogy mi az az irány, ahova tartani kell? Hiszen ugye itt most pont arról beszélünk, hogy a startupoknak, a technológiai innovációknak hogyan lehet külföldön is majd vállalkozásként két lábra állni és talpon maradni. Mi volt az elképzelés, hogy kit kell bekeríteni először?
Hát ugye, amiután látok azt, hogy a foci világ az szereti az asztalt, akkor rájöttünk, hogy itt akkor van lehetőség arra, hogy még jobban fejlesszük ki az asztalt, meg dolgozunk a rendszeren. Tulajdonképpen az volt, hogy focistáknak kezdtünk ajándékozni asztalokat, focikluboknak, hogy mondják meg viszont...
Ez olyan volt, mint a trójai faló? Tehát gyakorlatilag adtunk nektek, próbálgassátok, de azért esetleg néha-néha posztoljatok magatokról valamit?
Nem, hanem azt mondtuk, hogy odaadjuk az asztalt, viszont mondjátok meg, hogy lehet jobban játszani az asztalon.
Ja,
mi az, amit módosítanunk kell, hogy jobban lehessen a játék, a
tehát reakció. Tehát tulajdonképpen teszteltetni akartátok ezekkel a klasszisokkal az asztal minőséget.
Persze. Ugye a Gábor meg a Viktor, ők magasak, ugye, és akkor az első olyan dolog rá az volt, hogy ugye nem mindenki olyan magas, tehát ők megcsinálták az asztalt, de ugye az átlagember az nem azzal magassággal rendelkezik, tehát rájöttek, hogy hoppá, itt a magasságon kell dolgozni, és akkor az asztalnak a dőlészögán is. Aha. Utána voltak ilyenek, hogy ugye fából készültek az első asztalok, megmondtuk az uraknak, hogy jó, bent használjátok, hogy ilyen zárt téren. És akkor jöttek a visszajelzések fél év után, hát figyelj, Viktor, ez az asztal, ez valami púposodik, vagy történik. Hát hol van az asztal? Kint a kerten. Ráment a nap, ráment az eső, és akkor rájöttünk, hogy olyan felületet kell találni, ami bírja a strapát.
Aha. Jó, hát tulajdonképpen akkor azért mondhatni, hogy minden ilyen jellegű vállalkozásnak megvannak a gyerekbetegségei, ugye?
Abszolút, még mindig.
Kikerülhetetlen, ugye, hogy azért ezeken a fázisokon át kell menni. Mégis mekkora segítséget jelentett, ha visszatérünk arra, hiszen ennek az egész kezdeményezésnek, amikor most a Sportek Hungary keretében ugye arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet nagyköveteket találni bizonyos jó ügyeknek, bizonyos jó gondolatoknak, startupoknak, akkor itt lehetett látni, hogy azért ti, hát nem akármilyen nagyköveteket kerestetek és találtatok. Örömmel álltak rendelkezésre ezek a nagy nevek?
Tulajdonképpen egy-két nagy nével kezdtünk, és annyira tetszett neki az egész, hogy már ők maguknak rendeltek asztalukat is, ajándékoztak, vagy partnerek voltak. Tehát volt olyan, hogy Instagramon kerestek meg focisták, hogy figyelj, akarunk asztalt vásárolni, hogy lehet, aha, és akkor maguktól kezdik posztolni. Tehát,
tehát tulajdonképpen nyilván kell a jó termék, ugye? Tehát anélkül elég nehéz. Tehát kell valami, ami beszippantja, ugye, a fogyasztót, ha jól értem.
Kell, abszolút a jó termék az kell, és ha van egy ilyen nagy követ, aki lát fantáziát a termékbe, és ő maga rakja ki, tehát az a legnagyobb marketing.
Egyértelmű.
Abszolút.
Tamás, egy picit nézzünk akkor olyan szempontból szét itt a feladatok között, ugye, hogy most hát tulajdonképpen maga az ötlet már készen van. Mennyire szorul ez még most fejlesztésre? Vagy most már a ti vállalkozásotoknak abban a fázisában vagyunk, amikor valóban növekedni kell ahhoz, hogy az ember megállja a helyét adott esetben országhatáron kívül is? Hát mondtad, hogy azért már most vannak tulajdonképpen nagyon klassz és nagyon neves partnerek, akikkel együtt dolgoztok.
Igen, és nem. Tehát az ötlet megvan.
Jó, oké, pipa, mehetünk tovább.
Igen, az ötlet megvan, de a szoftver maga meg a szolgáltatás egy folyamatos fejlesztésen megy keresztül, hiszen nem csak a piaci igények változnak a megrendelői oldalról, hanem a fogyasztói igények is napról napra. Ugye beszéltünk, Ági említette a fiatal generációkat, hogy ők elég gyorsan fogyasztják a közösségi média portálokat, meg az újabbnál újabb dolgokat, és ugye a mi szolgáltatásunknak is folyamatosan meg kell újulni számukra, hiszen a mi szolgáltatásunk 65-70%-ban a 38 év alattiak használják, akik ugye ez az internet generáció és a náluk fiatalabb a social media. Selfie.
Független attól, hogy azért futballdrukkerek, azért 38 pluszosok is vannak, csak valószínűleg nem, lehet, hogy nem annyira otthonosak a social médiában.
Igen, ők is szeretik egyébként, és az a vicces, hogy azt megfigyeltük.
Tehát másra mondjak, én is például, mondjuk futballdrukker vagyok bizonyos értelemben.
Igen, azt megfigyeltük, hogy a fiatalok képet csinálnak, apával utána jön anya, és a közösségi médián megosztja, lájkolja, nagyon büszkén kommunikálja a világnak, hogy az ő
félre is. Érdekes, hogy kialakult egy ilyen családi, hogy mondjam, feladatmegosztás ezek szerint a social megjelenésekben.
Abszolút kimutatja, az adatok kimutatják ezt. De kicsit visszakanyarodva ugye a piaci növekedésre, nagyon fontos a cégünk számára, hogy a külföldi piacon megállja a helyét, és egy folyamatos felfelévelő utat járjon be. És ennek fényében igen, már Spanyolországban van partnerünk, a Leganes csapata, illetve idén télen még be fogunk mutatkozni a következő pár hétben, meg egy pár másik csapatnál is. Első osztályban az angliai piac is kopogtat az ajtónkon, tehát egy folyamatos növekedésen megyünk keresztül, de már vannak megállapodásaink viszonteladásra Amerikába és Ázsiában is.
Hát akkor ezek szerint kezdtek most már bőségesen kontinensen határ, vagy a kontinens határokon is túllépni, ami azért tényleg egy nagyon komoly növekedés. Mennyire lehet nehéz, hiszen itt azért digitális feladatról beszélünk, effektíve nem kell a helyszínre szállítani árut, tehát nem arról beszélünk konkrétan, hogy meg kell szervezni mondjuk a fuvaroztatást.
Ez a könnyűsége, nem is inkább nehézsége a szolgáltatásunknak, és a kezdetektől fogva erre odafigyeltünk, hogy az egész felhő alapú rendszer elérhető mind a szurkolóknak, mind pedig a helyszínen a megjelenítéseket végző szakembereknek, illetve számunkra is, hogy a szolgáltatást koordináljuk. Így az installáláshoz és a szolgáltatáshoz sem kell, hogy a helyszínen legyünk. És ennek fényében ugye először kitűztük, hogy az európai piacot kellene meghódítani, aztán rájöttünk, hogy igazából a globális piac ugyanannyira közel van, mint az európai piac, hiszen nem kell utaznunk, és most nem is tudunk utazni, az igazság, és erre ez
közben az élet ezt át is írta tulajdonképpen, nem csak arról van szó, hogy nem kell utazni, most nem is tudunk utazni. Nem sportág specifikus, ugye a szolgáltatás, tehát ugyan elsősorban a labdarúgásról beszélünk valamiért, de gondolom, hogy nem feltétlenül.
Nem, abszolút nem. Több mint 190 eseményen használták már a szolgáltatásunkat, ebben volt 7 világesemény is Magyarországon, ugye 2019-ben Európa Sportfővárosa voltunk, és ennek köszönhetően nagyon sok rendezvényt szerveztek itt, és kajakkenu világbajnokságon, vívó világbajnokságon, asztali tenisz világbajnokságon, használták a szolgáltatásunkat, illetve Magyarországon a Telekom Veszprém kézilabda csapat a partnerünk a kezdetektől fogva, és kosárlabdában is vannak partnerünk, vízilabdában is, tehát abszolút nem sportág specifikus a mi szolgáltatásunk, mert ahol szurkoló van, ott a mi szolgáltatásunk, illetve szoftverünk megadja a lehetőséget, hogy kimutassák a klub a sportoló iránt szereteteket.
Ági, egy kicsit akkor most megint a szakember szeretné megszólítani beled olyan szempontból, hogy ugye azt hallottuk ugye a Techball sikere kapcsán is, hogy nyilvánvalóan azért neves nagykövetek, akik tulajdonképpen úgy tesznek hozzá a marketing munkához, hogy nincs konkrétan marketing szerződés velük, ugye, hanem egyszerűen a személyiségük, a hozzájuk tartozó követői bázis azért az ma nagyon erős, különösképpen mióta ugye a social media térnyerése ennyire előtérbe került. De mennyire fontos adott esetben akár a hagyományos marketing, tehát azért egy vállalkozásnak a lábra állásában, hogy látod, hogy akár a klasszikus marketing eszközök, akár a kapcsolati tőke, ebben a tekintetben mennyit segíthet?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy minden nagyon fontos. Tehát nem, semmiképpen nem kell alábecsülni a hagyományos marketing eszközöket. Ugyan a digitális tér az egyre nagyobb teret nyer, és egyre nagyobb létjogosultsága van. Tehát nagyon fontos, én azt gondolom, hogy használni akár mind a kettőt. De hát ez megint termékspecifikus, nyilván ugye ki mit szeretne eladni, vagy milyen szolgáltatást szeretne nyújtani. Tehát ez alapján biztos, hogy mérnek felméréseket, hogy éppen abban a piaci szegmensben mi az, ami indokolt lehet. De ettől függetlenül maga a hagyományos marketing is jelen van. Tehát bár ugye mondanám, hogy járunk sokat az utcán, most ebben az időszakban ez sem annyira kimagasló. Úgyhogy hát jelen helyzetben minden egy kicsit azért más.
Akkor gondolkozzunk onnan, és fordítsuk ezt meg egy kicsit, hogyha a jognyelvén nézem, ugye van a klasszikus sportszponzoráció, amikor ugye mondjuk egy cégnek a logója jelenik meg a sportkörnyezetében, és akkor van ennek egy sokkal szofisztikáltabb változata már az arculat átviteli szerződés, hogy nagyon jogi nyelven fogalmazzak, amikor viszont a sportoló imázsát használja föl tulajdonképpen az a sport innováció, vagy ez a sportmárka, annak az érdekében, hogy piacot nyerjen. Tehát nem, ott kifejezetten ugye a piac befolyásolása a cél. Tehát ha itt arra gondolok, hogy mondjuk egy ismert sportoló, egy nagykövet, kiáll egy olyan ügy mellett, ami még nem ismert, tehát egy startup, egy vállalkozás, viszont egy kitörő lehetőség van benne, akkor ez a fajta párosítása egy még nem ismert brandnek és egy nagyon ismert márkának mennyire lehet sikeres, hiszen a Sportek Hungary való erről szól.
Itt kellenek a szerencsés találkozások, tehát mindenképpen az, hogy a termék megtalálja azt a nagykövetet, aki hitelesen tudja képviselni, és így oda-vissza működhet egy értéknövelés mindkét piaci szereplőnél. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És az, hogy maga a logónak az ismertsége minél szélesebb körben elterjedjen, nyilván ahhoz nagyon jó egy ilyen felület is, hogy a stadionokba ki tudják helyezni a szolgáltatásnak vagy a terméknek a logóját. De ugyanakkor, hogyha a sportoló is ugyanezt képviseli, és nem feltétlenül csak azt mondom, hogy oda teszi magára, és akkor mutatja, hogy őnekik egyébként van egy partneri együttműködésük, hanem inkább egy kicsit a PR oldal, ami szerintem nagyon erős, és én azt látom, hogy az elmúlt években ez erősödik egyre jobban. És erre például a közösségi média egy nagyon jó lehetőség. Az, hogy mind a sportoló, mind a szolgáltatás vagy a termék megmutassa, hogy egyébként mi az, amivel érték többletet tud adni, mi az, amit nyújt, és ha a sportoló így személyesebben meg tudja szólítani a közönségét, azt gondolom, hogy ez az, ami tényleg egy olyan innovatív marketing eszköz, ami mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt nem annyira volt jellemző.
Nem volt jellemző.
Két évtizede még nem is nagyon volt.
Nem is létezett tulajdonképpen az irány valóban. Márius, egy picit arról beszéljünk, hogy ha már a nemzetközi piacra lépés, mint egy nagy fejezet egy cég életében, tulajdonképpen mögöttetek van, vagy legalábbis nyakig benne jártok. Azokat a tapasztalatokat, amiket az elmúlt években szereztetek, hol? Van-e még olyan akár kontinens, ország, amely még hogy mondjam, a vár bevétele előtt áll, tehát ahova még mindenképpen jól lenne eljutni, de nem könnyű feladat?
Nyilván Dél-Amerika az egy elég nehéz
piac. Nagy feladat.
Nagy feladat, ugye, mert tudjuk, hogy nagyon messze van egyrészt. Másrészt nagyon-nagyon nehezen tudod meggyőzni az embereket új dolgokra, mert ott a mentalitás.
Nagy hagyományai vannak a hagyományos, klasszikus labdarúgásnak, ugye?
Hát a labdarúgásnál is igenis, meg a megszokott, megismert termékeket szeretik. Tehát, hogyha valami új jön a piacra, nem hisz annyira benne, hogyha nincs pár évig a piacon, és nincs meggyőződésük arról, hogy egy másik ország is használja ezt az eszközt, vagy ezt a terméket, illetve egy ilyen globális megközelítése is van. Nyilván mindig a célközönséget, ha megtalálod, akkor az segít. Segít. Több klubunk is van már Dél-Amerikában, és látjuk, hogy ők kezdenek kommunikálni, hogy figyeljetek, milyen jó a techból, gyertek át, próbáljátok ki, és akkor szépen lassan megvan a közönséget országban.
Van már erre nektek egy kialakult metodika? Tehát tulajdonképpen van egy olyan modell, ami bevált, tegyük fel, Ázsiában, bevált Afrikában, más európai országokban, ami úgy tűnik, hogy ennek a mentén érdemes mondjuk egy piaci előrelépést végigvinni?
Van a klubfejlesztési programunk. Nemzeti Olimpiai Bizottságokkal dolgozunk, és felajánljuk az asztalokat olyan szinten, hogy egy évig ingyen használhatják, és akkor egy bizonyos kedvezménnyel tudják megvásárolni utána a terméket, hogyha szeretik.
Értem, de akkor tulajdonképpen itt azért bizony forrásokat bőségesen kell beletolni, ugye, abba, hogy az ember aztán később ebből valamit visszanyerje.
Abszolút, igen. De hát, ha nem így csinálnak, akkor nem itt tartanánk.
Tamás, ugye elhangzott itt, hogy azért az investíció az a további fejlődéshez nagyon-nagyon fontos. Gondolk itt akár forrásokra, és sok minden egyébre. Ebben a programban hol éreztétek itt a Sportek Hungary-nek a, mondjuk így az inkubálása révén? Mi volt az a terület, ahol igazán nagy szükség volt arra, hogy esetleg szakmai támogatás, egyéb segítséget kapjatok? És mik azok a volumenek, amikben gondolkodni kell ahhoz, hogy tényleg ez a bátor kontinens hódítás, amit az előbb felvázoltál, ez végbe menjen?
Szeretem a hosszú összetett kérdéseidet.
Hát de nagyjából tudod, hogy mire gondolok. Igen. Tehát mennyiért és mikor? Hát ezt is mondhattam volna, de az kicsit finomabban próbáltam a dolgot.
Igen, a vállalkozásunkat mi azért nem 2014-ben, mi 2018-ban indítottuk el két barátommal és üzlettársammal. A minden kis pénzünket összetettük, és eljutottunk egy olyan szoftverhez, ami tudta validálni a termék létjogosultságát a piacon. A honi piacon teszteltük ezt, ugye erre a magyar piac ideális, mert nagyon sok a sportszerető ember, több mint 2 millió sportszerető ember él Magyarországon, aki rendszeresen szurkol egy csapatnak vagy egy sportolónak. És ugye ennek fényében, hogy ez elinduljon komolyabban, és rendes szoftvert tudjunk csinálni, és mindenkinek tudjunk lehetőséget adni az eseményeken, hogy részt vegyen, illetve használja, tőkeinjektálásra volt szükség, és itt jött a képbe a High Ventures ZRT, aki egy ilyen early stage, korai fázisú befektetési programba adott nekünk lehetőséget, amely programot már tovább vittünk, és jelenleg egy Series A befektetési kört készítünk elő, ami már nem csak a High Ventures-nek a támogatása, hanem külföldi befektetők részvétele is van. Itt egy kicsit a smart money fogalmát behoznám, hogy ugye külföldön olyan befektetőket keresünk, aki sportból jön, sportoló volt, és azt a meglévő kapcsolati tőkéjét használja, amit mondjuk egy 20 éves aktív pályafutás során megszerzett. Minden mellett, a kapcsolat mellett, amit a Sportek Hungary programban lévő mentorok is adnak nekünk, belsős információkat tudnak adni a sport mienségéről. Ugye korábban kérdezted, hogy ugye nem csak a futballról szól az élet nálunk. Abszolút nem. Az volt az elsődleges piac, a Beachhead Market, amikor azt mondtuk, hogy ezen a piacon, hogyha sikeres a szolgáltatásunk, utána költséghatékonyabban tudunk más sportágakban is elindulni, szimplán csak a nézettsége miatt a futballnak. De ezt is egy kicsit felfordította az idei év, úgyhogy bőszen nyitottunk több sportág irányába is, és ugye itt az úszásba lesz lehetőség kicsit betekinteni a kulisszák mögé, megnézni, hogy ki az, aki nyitott erre, melyik szervezőbizottság az, aki van kapacitása arra, hogy mondjuk foglalkozzon egy új szolgáltatás bevezetésével, de ugyanúgy megvan Talmácsi Gábornál ugye a motorsport, ami hihetetlen a liütesüreknél a korcsolyázás, tehát hogy ezek mind olyan vizek, amelyekre nekünk nem volt kapacitásunk önmagunk eljutni, és megtudni azt, hogy hogy kell a szolgáltatásunkat formáljuk, egy picit szabjuk, hogy ideálisan megfeleljen a business partner számára, és illetve a szurkolók is azért mások, tehát más időpontokban aktívak, máshogy szeretnének kapcsolatba lépni a kedvencükkel. Például mondjuk a futballban elég, hogyha posztolsz az óriás kijelzőben, míg mondjuk egy egyéni sportolónál lehet, hogy sokkal jobb, hogy bemelegítés előtt az öltözőben egy tévén vagy egy tablet screenen forognak a szurkolói képek és a jó kívánságok, hogy megúszod ezt a rekordot most.
Ági, ehhez mit szóltál volna mondjuk Sydneyben, hogyha azt látod, hogy, hogy gyakorlatilag jönnek folyamatosan, özöllenek a magyar szurkolói jó kívánságok, hogy hajrá Ági, gyerünk, Ági, meg lesz.
Mindig nagyon jó érzés, hogy az embernek sokan drukkolnak. Mondjuk az, hogy közvetlen verseny előtt azt mondom, hogy akkor
megvannak
a fókusz.
Persze, megvannak a
legfontosabb, de mondjuk például az, hogy amikor már leúztam, és utána jönnek a
mondjuk
gratulációk.
Mondjuk már a melegítő medencében, amikor az ember
hát vagy
már
esetleg már a verseny után.
Igen.
És ott esetleg az interakció.
Na, úgy gondoltam, hogy a levezetésnél, amikor az ember már akkor tulajdonképpen egy
és ott tanszul. Akár ez úgy is működik, hogy az ember sikert ér el, és akkor gratulálnak. És akkor meg talán még hasznosabb, hogyha az ember nem annyira sikeres. És akkor van mondjuk egy az elvárt alatt 10 szereplés, és utána látja, hogy egyébként, hogy az emberek ott is biztatják.
Sőt, mondták, hogy akkor jön egy szeretett hullám, akkor talán ez segít
igen.
Saját magát is építeni, kiemelni mondjuk egy ilyen.
Ezek látod a belsős információk, amit meg tudunk
ugye?
Kapni.
Na, örülök neki, hogy ezt megszervezhettem, ezt a randevút nektek.
Majd benyújtod.
Igen. Tulajdonképpen most itt megszületett az a pillanat, amiért végül is ez az egész kezdeményezés létrejött, a szabad így mondanom, hogy egy új ötlet, egy jó ötlet, amely tele van újításokkal, amely a modern kor elvárásainak megfelel, találkozzon azokkal a specifikumokkal, amit mondjuk egy sporttechnológiai világon belül, vagyis a sportvilág hagyományain belül csak azt tudhat, aki onnan jön.
Abszolút.
Ugye? Ez nagyon érdekes, ez a kombináció. Ági, még a picit arról beszéljünk talán, és most már egy kicsit talán összefoglalásképpen is, hogy szerintem nagyon sok közös vonás van a startupok és az élsportolók között abban, hogy mindegyikük mer nagyot álmodni, ugye? A sportoló az olimpiai bajnoki címről álmodik, természetesen a startup arról, hogy meghódítja majd a világot, és egy nagy globális biznisz lesz. Ha innen nézzük, akkor tréner foglalkozik vagy edző a sportolóval, és nyilván a vállalkozások mellett is jól jön sokszor egy coach, ugye vár? Ebben a tekintetben mennyit tud segíteni egy olyan szakember, egy olyan szaktudással, ami most már neked is van, ugye egy nagyon komoly bizonyítvány által, ugye, amit a UC Berkeley-n szereztél, gratulálok egyébként ehhez, és hát arról nem is beszélve, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok a párhuzam valóban egy vállalkozásnak az előre mozdítása és sportoló motiválása között.
Tényleg nagyon sok a párhuzam. És ez a coachképzés, ez igen néhány éve jött az életembe, és ott is rengeteg párhuzam van. Tehát akár csak visszamenve a KH-hoz, úgymond, az alasportákhoz, az úszáshoz, ott is szoktam gyerekekkel beszélgetni így az elmúlt hónapokban, pont ebben a vírusos időszakban. És ezt is nagyon hasznosnak élem meg jók is a visszajelzések, és ez abszolút az üzleti életben is így működik, hogy ugye maga a hagyományos értelemben az edző, az a versenyzőnek a meghosszabbított, vagy nem is meghosszabbított, hanem harmadik szeme. Okay. Tehát úgymond, amikor az úszó bent van a medencében, akkor kívülről nem látja magát, az edző viszont igen. És ezt nagyon jól utána meg lehet beszélni a parton. És karriercoachként is körülbelül ez a szerep szerintem, amit jellemezni lehet, hogy aki ott van a piacon, vagy éppen a piacra lép, azért nyilván nagyon sok tudással már rendelkezik, persze nagyon sok tudást is még be kell szereznie, de hogy kicsit valaki kívülállóként így rávilágítson arra, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem működik, milyen irányba lenne érdemes haladni. És ami az én tapasztalatom, hogy akár mind a sportba visszamenve, mind pedig a tényleg a munkaerőpiacon, ez egy nagyon hasznos dolog, hogy amikor egy kicsit az ember megáll, és elkezd azzal foglalkozni, hogy egyébként én mit csinálok, miért csinálok, hol vagyok, merre tartsak, honnan jöttem, és épp most mi van, ez lehet, hogy egy kicsit úgy tűnik, mintha lelassítanánk az időt, vagy vagy tényleg elvesz benne. Akár időt mástól, de hosszú távon ezek nagyon értékes gondolatokat tudnak teremteni, ami hosszú távon mindenképpen hasznos lehet, és mind tényleg egy munkaerőpiacon lévő embernek, de egy sportolónak is. Tehát ezt tapasztalom egyre jobban, igen, hogy ez
én
nagyon
hasznos. Én is érzem ezt a nagyon, nagyon erős párhuzamot a két terület között. No hát, Máriusz, akkor kérlek szépen egy kicsit így most előre tekintve, hiszen a múltból kezdtük, ugye 2014-ből, vázad föl nekem azt, hogy ha ebben a rapid tempóban halad és fejlődik mind a techball útja, ugye itt most már más sportágai is vannak, nyilván a techballnak, a nemzetközi szervezet ugye ott van, ahogy mondtuk, ugye a GAIFS tagjai között, 128 tagról beszélünk már, hol látod a fiteket és a techballt, mint sportágat mondjuk? 2 év múlva, 3 év múlva?
Hát, ugye most a következő mérce az lesz, hogy az ideiglenes olimpiai bizottság elismerést megkapjuk, ugye ahhoz még dolgoznunk kell. Olyan értelemben, hogy megkaptuk a GAIFS elismerést, de tudjuk, hogy most kezdődik a kemény munka, most tényleg figyelnek ránk. És ilyenkor...
Most már reflektorfényben vagytok, szem előtt.
Van, így van. Nyilván azt szeretnénk elérni, hogy minden országban legyen elérhető a techball, és mindenki számára, ahogy előbb mondtam. Most van jelenleg 87 nemzeti szövetségünk, és több mint 100 országban van aktivitásunk. 2 év múlva, talán ha merünk álmodni, akkor lesz egy ideiglenes IOC elismerésünk.
Oké, okay. És hosszabb távon? Mi a nagy cél?
Hosszabb távon egyértelmű, hogy az olimpiai játékok a cél.
És ha már van magyar világbajnokunk techballban, akkor lehet akár magyar olimpiai bajnokunk is techballban?
Abszolút.
Fantasztikus. Akinek majd természetesen a CU rendszerén keresztül tudjuk a szurkolók, ugye?
Szoros
a
gratuláció. Igen.
Na hát látjátok, megint egy nagyszerű kapcsolódást itt összehoztunk. Akkor kérlek szépen, Tamás, te is zárásként vázolt föl, hogy hol látjuk majd a CU által készített jobbnál jobb szurkolói fotókat. Látjuk-e már majd a remélhetőleg 2021 nyarán Tokióban újra gondolt és újra tervezett olimpián? Látjuk-e esetleg a jövő évi futball Európa-bajnokságon? Most azt gondolom megint más nézőpontból tudunk beszélni, hiszen a magyar csapat kijutott az Európa-bajnokságra. Ezután is
a proféta szóljon belőled. lássuk a szurkolói képeket a CU rendszerével ezen a két hatalmas, hogyha nem a legnagyobb eseményen a világ sportnak. Mindenképpen célozzuk az EB-t. Kicsit azért szomorúak vagyunk, hogy ugye ez az év így sikerült, és nem tudtuk megrendezni. Viszont szerintem a magyar válogatott is örül, hogy kicsit így sikerült, és ki tudtak jutni. És,
hát ez az ősz, ez parádés volt minden.
Abszolút. Végig sírtuk a meccseket. Tényleg, nagyon jó volt. Szerintem van esélyünk arra, hogy a jövő évi Európa-bajnokságon ott legyen a szolgáltatásunk. Ugye az UEFA-nál ez egy átfogóbb dolog, tehát nem lehet csak az, hogy mondjuk a budapesti helyszínen elérhető a szolgáltatás, akkor hogyha egy helyen elérhető, akkor mindenhol. Illetve a tokiói olimpiára szintén beadtuk a prezentációnkat a megfelelő csatornákon keresztül, és várjuk azt, hogy esetlegesen lehetőségünk nyíljon arra, hogy megmutassuk, hogy mit is tud a szolgáltatásunk.
Hát fantasztikus. Hát még ameddig ugye ott tartunk, hogy számos sportolók a kvalifikáció előtt áll, és még egyelőre arra várnak, hogy ott lehessenek az olimpián. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ti is ugyanebben a fázisban vagytok. Hát sikerüljön akkor a kvalifikáció, én azt kívánom. És jussatok ki ilyen formában is, mint egy nagyszerű magyar sporttechnológiai innováció az olimpiára, és amúgy egyébként azt is fontos elmondani, hogy ugye ebben az inkubációs folyamatban most már 20 vállalkozás, 20 startup szerepel, amelyből 5 kiemelt vállalkozás, és ebből az egyik, amelyet most a mai napon szerintem elég jól sikerült bemutattunk. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltatok, Kovács Ágnesnek, ifja Máriusz Szűzernek, és természetesen Becsernyés Tamásnak is, hogy velünk volt, és hogy egy kicsit beleláthattunk egy szerintem roppant izgalmas világba, ami azt mutatja, hogy nem csak ötlet van, hanem sikertörténetek is vannak, és remélhetőleg olyanok is, amelyek a nagy robbanás kapujában állnak.
Köszönöm
szépen, és köszönöm a figyelmet is. Ez volt tehát ennek a mostani sorozatnak a 3. epizódja. Köszönjük szépen a HEPA, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség segítségét, a Startup Campus segítségét, és hát bízom benne, hogy ebben a 3-5-es sorozatban sok újdonságot láthattatok itt a Csisztus Podcastban. Legközelebb is találkozzunk. Sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, Stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának.